Istenek igéjét két helyről olvasom, a példabeszédek könyvének a 30. fejezetéből, a 15.-16. verset, és a jelenések könyvének a 20. fejezetéből, a 11. verstől a 15. versig. A vendégeink kedvéért mondom, hogy a példabeszédek könyve az a bibliai könyv, amiről az elmúlt hetekben folyamatosan szó van, vasárnaponként, és bár nem klasszikus húsvéti történet, de úgy éreztem, hogy fontos megmaradnunk ebbe, és látni azt, hogy a példabeszédek könyve, ami a bölcsességirodalom az Ószövetségben, hogyan mutat rá húsvétnak a nagy győzelmére és diadalára. A piócának két lánya van, add ide, add ide. Ez a három nem lakik jól, sőt négy nem mondja, hogy elég. A holtak hazája és a meddő asszony, a föld, amely sohasem telik el vízzel, és a tűz, amely nem mondja, hogy elég. A jelenések könyvében pedig János apostol látomásaiban ezt olvassuk. És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt, színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk lévő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevettetett a tűz tavába, ez a második halál a tűz tava. Ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, azt a tűz tavába vetették. Két bibliai szakasz, és egyből érezzük, hogy egymástól fényévnyi távolságra vannak, korban is, vagy ezer év telt el, mikor megírta Agur a példabeszédek könyvében ezt a néhány bölcsmondást, és aztán ezer évvel utána János apostol egy üldöztetés alatt számüzetésben egy földközi tengeri szigeten, Patmosz szigetén elragadtatott és egy látomást látott. De nem csak korban van fényévi távolsága a két bibliai szakasz között, hanem tartalomban is. Amit Agur mond, az megfigyelésre épül, az egy bölcsmondás, valamit mond a világról, ami látható, ami érthető. Amit János mond, az egy isteni kijelentés, egy látomás, semmiképpen nem elképzelhető, hogy bárki ezt csak úgy lássa a világon, vagy megértse a világból, miközben sétál. Az egyik is mond valamit a halálról, a másik is mond valamit a halálról, mindkettő igazat mond a halálról, és mégis mind a kettő mást mond a halálról. Lássuk hát, hogy hogyan bontakoztatják ezek ki számunkra a húsvéti örömhírt. Azért, hogy bátortalan és szomorú szívünket szeliden megejtő és megvigasztaló, vagy éppen kemény és büszke szívünket összetörő és meglágyító valóság legyen ez nekünk. Itt és most. Kinek mire van szüksége? Kihez, hogy közelít Isten ma reggel? Nézzük hát először Agurt. Nézzünk vele körül, mit látunk. Kielégíthetetlen sóvárgás. Ez az, amiről Agur beszél, azt mondja, ez a három nem lakik jól, sőt négy nem mondja, hogy elég. Mondhatna egy ötödiket is, meg egy hatodikat is. De három vagy négy elég neki ahhoz, hogy bemutassa, amit be akar mutatni. Elénk ad négy olyan dolgot, ami kielégíthetetlen, ami mindent elnyel. A föld, amely soha nem telik meg vízzel, Izraelben más az éghajlat. Hamarosan tele leszünk belvízzel és árvízzel, a föld megtelik vízzel, de Izraelben más az éghajlat. És ott valóban nincs ilyen, amikor az eső lejön, azt nyomban beszívja a föld. Ez egy ártatlan kép. A föld beszívja, gondoljunk nyárra, próbáljuk magunkat nyáron találni, nyáron érezni, a vizet beszívja a föld, bármennyit. A tűz, ami szintén soha nem mondja, hogy elég, mert mindig kell valami éghető, és amíg van, addig semmit nem hagy épen. Ez már egy kevésbé ártatlan kép, mert ismerjük a pusztító hatalmát. A harmadik, a bezárt méh, így fogalmaz, a Biblia úgy fordítja, hogy a meddő asszony, aki sohasem mondja, hogy elég. Mert hogy mondhatná? Ott és akkor ez nem csak az anyának a fájdalma, nem az anyának, az asszonynak a fájdalma, hogy nincs gyermeke, pedig szeretne, hanem ehhez kapcsolódik a társadalmi megbetegség is abban a világban, amelyikben hál' Istennek nem. Kapcsolódik a gazdasági szükségszerűség, ha nincs gyerek, nincs jövő, szegénységet jelenthet. Hál' Istennek ezt ma már nem éljük meg. De ebből együtt azt kell mondani, hogy húsvét reggelén is, hogy ez a fájdalom, amit megfogalmaz, a sóvárgása a meddő asszonynak, ez a sóvárgás, ami soha nem mondja, hogy elég, ez hozzátartozik ahhoz a világhoz, amiben vagyunk. De már itt hadd utaljak rá, hogy ez egy kép, ami elénk hoz sok minden más egzisztenciális hiányt, ami ugyanilyen hiány, amire ugyanúgy sóvárgunk az életünkben. Ez olyan a negyedik kép, a negyedik, ami soha nem mondja, hogy elég, a holtak hazája, minden magyarázat nélkül. Tudjuk, hogy miért mondja, hogy soha nem elég. A halál aktív hatalom, ahogy beszél róla, nem csak egy hely, aktív hatalom, nem csak semmi. Mit mond mindez? Miért adja elénk ezt a három vagy négy dolgot Agúr a bölcs? Semmi morális tanítás nem fakad belőle. Miért? Ezek a képek elcsendesedésre, elgondolkodásra hívnak. Nézd, hogy mennyire tele van az élet oldhatatlan vágyakkal. Nézd körül, és lásd mindenhol, hogy mennyi minden csak beszippant, csak elnyel. Mennyi minden nem elégszik meg, mennyi minden csak elnyel, elnyel, elnyel. Mindenhol ott van ez a valóság. És akkor, ha belenézünk ebbe, akkor a következő kérdés, hogy de én milyen vagyok? Körülnéztem, sóvárgás, kielégítetetlen sóvárgás. Én milyen vagyok? Elégedett vagyok? Mire tudom azt mondani a szívem mélyéből, hogy elég? De abban az értelemben, hogy mert bőséges, mert jó, mert jól laktam, nem fizikai értelemben, mert megelégítettem, mert gazdag vagyok. És mielőtt becsapnánk magunkat, itt ez a másik mondás. A piócának két lánya van, add ide, add ide. A pióca, ami mindkét felén szív. Egy bibliamagyarázó írja, hogy a mediterrán világban van egy olyan elterjedt pióca, ami a szomjukat oltó állatok orrában tapad meg, és úgy szívja a vérüket. Nem véletlenül borzalmas a kép. De a piócának lányai vannak, akik ugyanolyan kielégíthetetlenek, kabzsiak és muhók, mint az anyjuk. Add ide, add ide! A pióca nem tud más tenni, mint hogy továbbadja a mohóságát, továbbadja a megelégítetlenségét. Kicsit komikus a kép ebből a két lányjal, add ide, zaklatják az anyjukat, aki ugyanezt csinálja egész életébe, adjál, 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 még többet, még többet, még többet. De nem csak komikus, hanem fájdalmas, és miért? Ó, hát tudjuk jól. Azért, amit egy másik helyen a bölcs így fogalmaz meg a példabeszédek könyvében. Amilyen telhetetlen a halál és az elmúlás helye, épp oly telhetetlen az emberi szem. Párhuzam a halál és az emberi szem között, mindkettő a maga irányába rángat, mindegyik mindig többet akar, mint amennyie van, mindkettő megelégíthetetlen. Mit árul el a tekintetünk, a nézésünk a szívünkről? A fogyasztó társadalomban bizonyos értelemben mindannyian a pióca gyermekei vagyunk. Add ide, add ide, még többet, adj még többet, soha nem lehet elég. Ha körülnézünk a bölccsel, azt látjuk, hogy a sóvárgás egyetemes és elsöprő erejű, és ez ott van bennünk. De ha tovább megyünk, akkor azt látjuk, ha még mélyebben megnézzük ezeket a képeket, hogy az emberi sóvárgásnak a drámája is itt van. Mert párhuzamba áll a halállal, de sokkal többről van szó, mint párhuzamról. Mert nézzétek, a föld elnyeli a vizet, de nem elégszik meg, párhuzamba áll az emberrel, mi se elégszünk meg. A tűz soha nem mondja, hogy elég, párhuzamba áll az emberrel, mi se tudjuk sose azt mondani, hogy elég. A pióca és a lányai, igen, van hasonlóság, de a halál az más. A halál az más. A halál és az elmúlás, hogy soha nem elégszik meg, az nem párhuzam velünk pusztán. Mert hogy ő sóvárogva vár minket, hogy bennünket is elnyeljen és elemészen. És ez nem vita kérdés ma reggel, meg máskor sem. Ez tény. Hogy a halál kielégíthetetlen sóvárgása nem csak párhuzama a mi sóvárgásunknak, hanem a végünk, mert ő mindent benyel bennünket is. És ezzel a végzettel nem különösebben lehet vitatkozni, hogy sóvárgásainkkal, kielégületlen vágyainkkal együtt végül elnyel a legfőbb kielégíthetetlen, akinek oldhatatlan a szomja. A halál. És aki belenéz ezekbe a mondásokba, aki elég bátor, őszinte, nyitott, hogy belemerjen nézni ezekbe a mondásokba, akkor ezzel szembesül. És ha még tovább megyünk, egy harmadik dolgot is meglátunk. Tudni, nem csak a drámáját az emberi sóvárgásnak, hanem az emberi sóvárgásnak a lényegét, meg a szívét is. Mit akarunk megnyerni? Mindenki sóvárog valami után. Kinek-kinek más formát ölt az életében. De hadd térek vissza egy pillanatra a meddőasszony képére. Aki nem mondja, hogy elég. Amint mondtam, a sóvárgása mögött ott van a társadalmi megbecsültségnek a hiánya. Ha nincs gyermeke, az szégyen abban a korban. Ott van az, hogy emiatt akár megveti a férje. Vagy nem szereti úgy, vagy... De ott van a gazdasági szükségszerűség. Tehát tudjuk, hogy sokkal mélyebb dolgok vannak, ott van egy sokkal egzisztenciálisabb dolog, az anyai ösztön, a kiteljesedés, mint nő. De még emögött is ott van valami sokkal mélyebben. Micsoda? Az élet továbbadásának a vágya, mert hogy én elmúlok. És ami igaz a meddőasszonynál, az igaz a legtöbb vágyra és sóvárgásra, ami meghatároz minket. Mit akarunk megnyerni, amikor hatalmat akarunk, vagy hírnevet akarunk, vagy több pénzt akarunk a kényelemért, vagy fiatalságot akarunk, vagy érzékiséget akarunk? Mit akarunk megnyerni mindennek a végén? Tudjátok mit? Az örökké valóságot. Az örök boldogságot, a teljes elégedettséget, mert valahol minden sóvárgás abból fakad, hogy tudjuk, hogy végül mindent elnyel a legfőbb ellenség. Valahol minden vágyunk mélyén ott van az, hogy vágyunk az elveszett paradicsomra, az örökké valóságra, a halhatatlanságra. Mert ez a legmélyebb vágya az embernek, aki időben él. Körülnéztünk a bölccsel, agurral. Látjuk a kielégíthetetlen sóvárgást, annak a drámáját, annak a lényegét a szívünkbe. És ez semmi más, mint tapasztalatra és megfigyelésre épülő ismeret. Semmi több, mint amit mindenki lát, ha őszinte és mer látni. Mint amit minden ember, aki itt van közöttünk, egészen világosan tud. Nem kell hozzá hit, nem kell hozzá vallás. Semmi nem kell hozzá, csak egy kis becsületesség, meg óriási nagy bátorság, mert nem akarjuk látni. Akkor most fordítsuk a figyelmünket egy egészen másfajta ismeret irányába. Egy egészen más ismeret irányába, amit nem lehet látni, ha körülnézünk. Ahova nem lehet eljutni pusztán könyvekből. Nézzünk fel, nézzünk túl a láthatókon, János apostollal, Istentől kapott látomásával. Nézzünk be a mennybe. Egy pillanatra a mennybe. Ismeret. Nézz fel, és mit látsz? Láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt. Színe előtt eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. Egészen máshol vagyunk. Egészen máshol vagyunk, mint ami körülveszít bennünket. Ez egy komoly, ünnepélyes, fenséges szín. Hatalmas nagy fehér trónus, ragyogás, Isten dicsősége, Isten jelenléte. És ezelőtt egy pillanatra fell ebben a fátyol, ebben a látomásban. És az is kiderül pillanatokon belül, hogy amit János ebben a pillanatban meglát, mint egy egészen másfajta ismeret, egy isteni kijelentés, ami elérkezik hozzá ebben az elragadatott állapotban, ez a pillanat, ez nem más, mint az utolsó ítélet képe. Az utolsó ítélet zajlik. Hát persze ebbe is bátorság kell, hogy belenézzünk ma reggel. De nézzük meg, hogy mit látunk és mit hallunk itt. Az első a feltámadás örömhíre. A számunkra most szembeszökő kép a következő. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk lévő halottakat. Ez csak egy látomás, én tudom. De ezért mit mond? Mit jelent ez, amit mond? A halál, az elmúlás, az örök megelégíthetetlen, aki csak annyit mond, hogy még, kiadja a halottakat. Kiadja a halottakat. Elég! Mit mond a bölcs, aki körülnéz? Ez a három dolog, inkább négy, soha nem mondja, hogy elég. A holtak hazája. Mit mond János, aki lát? A halál azt mondta, hogy elég. Kiadta a halottakat. Sőt, nem csak elég, mondván, hogy már nem kér többet, jól lakott. Nem csak arról van szó, hogy nem emészt fel többet, nem teheti, mert a tűz tavába hullik, ami bármit is jelentsen, egy biztos azt jelenti, hogy vége, megszűnik a halál és a hatalma, hanem azt is visszaadja, akit korábban elnyelt. Micsoda látomás? Mit mondasz erre? Hát látomás. Fantazmagória. Agyrém. Délibáb. Mit kezdhetünk mi, húsvér emberek, racionális értelmes emberek a 21. században, akik a földön járunk, mit kezdünk egy elragadott ember látomásával? Amikor arról van szó, hogy nem csak ott. Amikor arról van szó, hogy közel lehet az életünkhöz. És a kérdés jogos. Mert ez a látomás vagy isteni kijelentés, vagy egy beteg ember képzelődése. Ennyi. Vagy isteni kijelentés, és tényleg Isten adta ezt neki, és ez egy olyan fajta ismeret, ami egészen más, mint a racionális ismeret. De van ilyen ismeret, mert Isten kijelenti önmagát, vagy egy megborult elme, amilyen elmék, meg amilyen látomások vannak ma is betegségben sokfelé. A kérdés jogos. Hogy dönthetjük el? Úgy, hogy van valami, ami mögöttünk van, és előrevetíti azt, ami a látomásban történik. Van valami, ami mögöttünk van a történelemben, ebben a világban, húsvér valóság, ami előrevetíti azt, ami a látomásban történik. Halkan mondom, hogy jól értsük. Krisztus feltámad. Krisztus feltámadt? Ha Krisztus valóban feltámadt, akkor a halál egyszer már azt mondta, hogy elég. Legyőzetett. Akkor a halál már egyszer kiadta azt, amit elnyelt. Ha Krisztus valóban feltámadt, akkor a halál és az elmúlás, a pokol és a kárhozat egyszer már azt kellett mondja, hogy elég. Nem jó szántából, nem saját belátásából, hanem azért, mert kényszerítve lett rá, elég. Mert Krisztus feltámadt, ha Isten feltámasztotta Krisztust, akkor a halál kényszerítve lett arra, hogy azt mondja, hogy elég. Nézz körül! kielégíthetetlen sóvárgás mindenhol. A szívedben, körülötted, mindenhol. És mindenek végén, mindenek mélyén a halál, ami beszippant. Nézz fel! Krisztus feltámadt. Nézz előre, a halál és a pokol kiadja azokat, akik meghaltak. De jó lenne itt befejezni. Mert nem csak azt látjuk sajnos, hál' Isten, sajnos, hál' Isten, hogy a halál kiadja a halottakat, hanem ne felejtsük el, hogy hol vagyunk ebben a látomásban. Az utolsó ítélet napján. És ezért, bár nagyon jó hír, hogy Krisztus feltámadt, ez a szédítő és hasító világosság nem hagyja rejtve azt, amit mi ugyanakkor gyakran az árnyékba utalunk. De amíg az árnyékba utalunk, addig soha nem fogunk örülni annak, hogy Krisztus feltámadt. Úgyhogy engedjük, hogy kijöjjön az árnyékból. Ez a fél mondat. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk lévő halottakat, eddig mondtam eddig. És ez így fejeződik be. És megítéltetett mindenki a maga cselekedetei szerint. A kettő együtt jár. Amikor a halál azt mondja, hogy elég, és kiadja az összes embert, akkor megítéltetik mindenki, az összes ember a maga cselekedetei szerint. És ezt nem szeretjük. De hadd hangsúlyozom már egyből, ez persze nekünk még nem vigasztalás, de akik olvasták, akik először olvasták János jelenéseit, azoknak ez óriási vigasztalás volt, az ítélet. Miért? Mert üldözött keresztények voltak. Mert az életükkel fizettek a hitükért sokan. És ők nem úgy gondolták, hogy azt, hogy mindenkit megítél Isten majd a cselekedetei szerint, az valami fenyegetődzés, vagy a félelem forrása, hanem ők azt mondták, hogy igen, örömhír, vigasztalás, rend lesz. De ma nagyon nehéz sokaknak elfogadni, hogy Isten végül megjelenik, mint igazságos bíró, mert úgy gondolják, hogy a szeretet Istenével összeegyezhetetlen az ítélet. Hogyha Isten valóban szeret, akkor hogy ítélne meg? Nagyon nehéz az ítélettel bármit kezdenünk, de jöjjetek, tekintsünk bele ebbe az ítéletbe, és lássuk meg, hogy micsoda örömhír van ebben mindenkinek, aki itt van most. Hogyan írja le az ítéletet? A látomásban azt látjuk, hogy halottak, kicsik és nagyok a trónus előtt állnak, és azt mondjuk, hogy könyvek nyittatnak ki. És a halottak a könyvekbe írottak alapján ítéltetnek meg cselekedeteik szerint. És szó van még egy könyvről, az élet könyvéről. És őszintén mit mond a mai ember, amikor azt látja, hogy azt hallja, hogy a Bibliában az van, hogy az utolsó ítélet egy látomás, és akkor ott majd könyvek nyílnak meg. Mit mond a mai ember a mennyei könyvekről, a mennyei könyvtárról? Hagyjuk már a mese. Hol vannak ott könyvek? Ez annyira könnyen a mesék világába üldözhető, ez a kép, hogy könyvek nyílnak meg. De gondolj, van egy lélektani, vagy lehet, hogy nem lélektani, nem tudom milyen, van egy emberi tapasztalat. Egy megfigyelt és sokszor leírt jelenség, amiről általában a halál közelébe kerülő emberek, vagy akár a halál közeli élményt átélt emberek úgy beszélnek, hogy és akkor filmszerűen lepergett előttem az életem a másodperc tört része alatt. Ugye? Ezt mindannyian tudjuk. Hogy olyan helyzetbe kerültem, mondják, én soha nem voltam ilyenben, egy súlyos balesetnél, vagy akár ha már a halál közeli állapotban jutott, vagy egy pillanat alatt lepereg az ember élete, és mindegyik ezt mondja, hogy filmszerűen lepergett az egész életem a másodperc tört része alatt. Ez tapasztalat, ez tény. És milyen érdekes, a bibliai könyvek, amelyek megnyittatnak, és a lepergő film közötti hasonlóság. Különösen, ha azt mondjuk, hogy a Biblia idejében még nem volt film. De hogy a dolog, mintha ugyanarról szólna, rögzítve van minden, és van egy olyan emberi tapasztalat, ami valamilyen módon azt mondja, hogy hát lehet, hogy ez a bibliai kép a könyvről mégse annyira a mesék világába száműzhető, Mert nagyon sokan átélnek valamit, ami tulajdonképpen teljes mértékben összhangban áll ezzel. És akkor már csak egy gondolat, hogy azt mondjuk teológiai értelemben ez meg azt jelenti, hogy ez nem pusztán egy pszichológiai esemény, ami végigmegy bennünk, lehet, hogy az is. De innentől nincs messze az, hogy mert Isten előtt el kell számolni az életünk minden fémkockájával. Isten előtt minden számon van tartva, és úgy tűnik, hogy ezt az ember valamilyen módon visszajátsza bizonyos helyzetekben. Ez az ítélet leírása. Aztán lássuk másodszor az ítélet szükségszerűségét. Miért kell ez? Szerető Isten biztos nem ítél meg. Biztos? Ha nincsen ítélet, akkor nincsen egy végső igazság a világban, ami egy napon mindent rendbe hoz. Akkor nincs végső igazság szolgáltatás ártatlanul szenvedő gyerekekért, akik áldozatai lettek olyanoknak, akiket esetleg nem büntet meg, mert nem ér el a földi igazságszolgáltatás. Akkor nincsen végső igazságszolgáltatás háborús bűnöket elszenvedetekért. Akkor nincsen végső igazságszolgáltatás soha ki nem tudódott gazdettekért. Ha nincsen, akkor viszont van-e, lehet-e beszélni egyáltalán igazságról? Lehet-e beszélni arról, hogy van jó és rossz, ha nincsen egy végső igazság? És ha van egy végső igazság, akkor hogy ne lehetne végső igazságszolgáltatás? Akkor nincs jó és rossz. Tudjátok, mi van akkor, ha nincs végső igazság és nincs végső igazságszolgáltatás? Akkor erő van és hatalom. Aki az erősebb, azé a hatalom. És kész. Kész. Ezért a feltámadás örömhíréhez tartozik, hogy Isten végül mindent rendbe tesz. Szorongat? Hogy minden egyes filmkocka megméretik? Akkor nézd harmadszor az örömhírt, hogy nincs feltámadás keresztrefeszítés nélkül. Hogy nincs húsvét, feltámadás és ítélet. Nagy péntek, Jézus szenvedése és halála nélkül. Ami azt jelenti, hogy a feltámadás az ítélettel együtt jó hír lehet. Hogy lehet jó hír? Úgy fogalmazza meg ezt a református hitvallás, a Heidelbergi K.T., hogy felemelt fővel várom az égből ugyanazt az ítélő bírót, aki előbb értem Isten ítélő széke elé állt. Kit várok? Ki ítél ott meg? Az, aki előtte értem Isten ítélő széke előtt állt, és elhordozta az ítéletet a halálában, az értünk való helyettes szenvedésében, a kereszten. Lehetséges, hogy ugyanaz ítéljen meg, aki előtte elhordozta a bűneim ítéletét? Igen. És ezért szabadon, felemelt fővel várom. Tudod, mit jelent ez? Hogy amikor lepereg a film az utolsó ítélet napján, amikor kinyitatnak a könyvek, akkor annak a jelenlétében pereg le, aki már mindent tud. Akivel már találkoztál, mert a te cselekedeteidért ítéltetett meg. Egy képpel élve, akkor várod felemelt fővel ezt a napot, ha Jézus Krisztus keresztje előtt már lepergett az életed filmje. Minden filmkocka ott volt Jézus keresztje előtt. És minden filmkockára Jézus vérével rá van pecsételve. Megváltva, kifizetve, elengedve, lerendezve. Beleírva az élet könyvébe, Jézus vére által, minden filmkocka, minden pillanat, az életed minden pillanata, minden elrejtett gondolata, minden bűne, minden hamissága, minden istentelensége. Érted, hogy miért örömhír az ítélet? Ahogy tudom, hogy ott kezdtük, hogy a halál mindent elnyel, a halál kiadja a halottakat, ez a jó hír, Jézus feltámad, de az ítélet nélkül sajnos nem megy, ezt mondja a Biblia. De érted, hogy miért jó hír az ítélet? Mert az elé állsz, aki meghalt érted. És ha így van, akkor örömhír a látomás, mert a halál azt mondja, elég. Krisztus feltámadt. És akkor a szíved is azt mondja végre, hogy elég. Ha minden le van pecsételve, a szíved azt mondja, elég. Mert akkor Jézus a leges, legmélyebb ponton, ahonnan minden sóvárgásunk fakad, a leges, legmélyebb ponton elégített meg. Elég nekem Krisztus. Jól lakadtam a vele való közösséggel, megitattam szerelme vizével, gazdaggá lettem jóságával, elégedett az ajándékaival, betelt az élettel. A föld még mindig oltatatlanul szomjas, így van jól. A tűz továbbra sem mondja, hogy elég, ez a természete. A meddő asszony azonban vigasztalást és reménységet nyer. A szószoros értelmében is a meddőasszony, hiszen Krisztusban már ez a hiány is elhordozhatóvá lesz neki. Nemrég mondta el valaki nekem, hogy soha nem született gyermeke, de Isten hogyan használta őt abban, hogy lelki gyermekeket támogasson, emberek mellé odajálljon, gyermekeket felemeljen, felneveljen és segítsen. Elég. De ez a meddőség, ahogy mondtam, minden más beteljesületlen emberi vágyunk képe. Hiszen valamilyen értelemben mindannyian meddők maradunk. Valamilyen értelemben mindannyiunkat körülvesz a hiány, a fájdalom, a beteljesületlen álmok és a vágyak. És ott a negyedik kép. A halál kiadja a halottakat. És ott már nem lesz beteljesületlen vágy. Nem lesz fájdalmas sóvárgás. Nem lesz többet mindent elnyerő elmúlás. Mert Krisztus feltámadt.
Amen. Most pedig gyertek és imádkozzunk. Urunk Jézus, nincs feletted Úr. Nincs akinél, nincs nálad hatalmasabb Úr, és te vagy a végső hatalom, és a halál nem végső hatalom. Sőt, nekünk adod, és adtad az életed, és most is adod azt az életet, ami által élhetünk. És adod jelenlétedet, és adod az úrvacsora által azt, közösségben megélhetjük a te szeretetedet, megélhetjük azt, amit ránk hagytál, megélhetjük azt a szeretetet, azt az elfogadást, amit te hagytál ránk. Urunk, te, aki látod, látod minden félelmünket. Te látod halálhoz való viszonyulásunkat. És mindezzel együtt te vagy, aki adod nekünk a te életed. És te látod az életünk minden félkockáját. Te látod, hogy mikor, miben vétettünk, és ki ellen. És annyira jó tudni, hogy a kegyelem bélyege van rajta. Annyira jó tudni, hogy a te kegyelmed sokkal nagyobb, mint azt mi képzelni tudnánk. Urunk, így hittel fordultunk feléd, és így hittel fordulunk egymás felé. Így az úrvacsorában is ezzel a hittel kaptuk a jegyeket, és vettük magunkhoz, hogy te adod magad most is nekünk, te ígéd által. Annyira jó a te jelenlétedben, annyira jó minden pillanatot eléd élni, és veled élni. Így kérünk, hogy a te dicsőséged jelenjen meg az életünk pillanatában, és ne váljunk méltatlanokká arra a kegyelemre, amit kaptunk. Így kérünk, hogy a te dicsőséged jelenjen meg az otthonunkban, általunk. A te dicsőséged jelenjen meg a munkahelyünkön. És te légy, aki gyógyítod az ottani kapcsolatainkat is. És Urunk Istenünk, így kérünk, hogy egyre jobban ragyogtasd fel a te dicsőségedet mindenki előtt, egész Budapest előtt, és Gazdagrét előtt. Így kérünk, hogy a te valós jelenléted, a te feltámadott jelenléted legyen az, ami dicsőséggel sugárzik, és aki előtt minden téd meghajol. Így kérünk, hogy kísérjen minket életünk minden napján, és te légy, aki vezet a lépteink, és vezeted a szavaink. Urunk, így kérjük, hogy hallgass meg azt az imádságot, amire mi Urunk Jézus tanított minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd a ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.